Az ige hirdetés alapigéjéül a 27. Zsoltárt választottam. A egész 27. Zsoltárt szeretnék felolvasni. Tehát nyissunk meg az igét a 27. Zsoltárnál, és az első versről fel fogom olvasni mind a 14 verset. Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége. Kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem. Ha bár hadd támad reám, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassak az Úr házában, életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékában a veszedelem napján. Eltakar engem sátának rejtekében. Sziklára emel fel engem. Most is felülemeli fejemet ellenségeiben, akik körülöttem vannak. És én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom. Éneklek és szengedezek az Úrnak. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak, irgalmazz nékem, és hallgass meg engem. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek. A te orcádat keresem, ó Uram. Ne rejtsd el orcádat előle, ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te voltál segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istenem. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te utadra, ó Uram. Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt. Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadtak ellenem, és erőszakot lihegnek. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén, várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Eddig az igen. Amikor úgy döntöttem, hogy ez a Zsoltár lesz a mai alapigén, úgy éreztem, hogy nagyon nehéz fába vágom a fejszémet, mert annyi minden tartalmaz ez a Zsoltár. És olyan számomra, olyan bonyolult, és nehéz megfogni, és annyi minden tartalmaz, hogy nehéz kiválasztani, hogy miről is beszéljek. Mégis, ahogy egyre többször elolvastam, azt láttam meg, hogy olyan ez a Zsoltár egy olyan állapotot tükröz, amilyen az ember. Amilyenek az emberek egy nehéz helyzetben. Az is van fölülre írva a Zsoltár fölül, a veszedelem napján, akkor írta ez Dávid, a veszedelem napján, és az Úrban van elrejtve Dávid. Tehát valószínű, akkor írhatta Dávid ezt a Zsoltárt, amikor veszedelemben volt. Amikor olyan helyzetbe került, hogy akár még az élete is veszélybe volt. A 6. vers írja is ezt. Most is felülemeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak. Tehát amikor szerezte ezt a Zsoltárt, akkor is olyan helyzetben volt Dávid, ami egy életveszélyes helyzet volt. Lehet, hogy pont akkor írta ezt Dávid, amikor Saul éppen üldözte és körülvette a serege Dávidot. Volt egy olyan pont, ami a Dávid menekülésében, abban sok évben, volt egy olyan helyzet, amikor teljesen körül volt véve. Semmi esélye nem volt a menekülésre, és mégis Isten megszabadította, mert pont jöttek a filiszteusok, betörtek az országba, és Saulnak mennie kellett megvédeni az országot. És pont elfogta volna Dávidot, de Isten megszabadította. Tehát ez a Zsoltár egy olyan helyzetben íródott, és egy olyan lelkiállapotot ábrázolt, amikor az ember veszélyben van. Amikor meg van rettenve, szinte meg van ijedve, és ennek ellenére, hogy veszélyben van, ő az Istenhez folyamodik. És érdekes, ahogy így olvastam ezt a Zsoltárt, hogy annyiszor hivatkozik az Úrra. 14 vers ez a Zsoltár, de 13-szor van említve benne az Úr. 13-szor mondja a Zsoltár író, hogy Uram, az Úr. És az is érdekes, hogy ebbe a vészhelyzetbe Istenhez folyamodik segítségért, és ő az ő erőssége. És háromszor van benne ez, hogy ha valami történik, ha valami rossz történik, akkor segítségem az Úr. Akkor Isten ad megoldást. A második versben van először benne, ha a gonoszok jönnek ellenem, hogy testem egyik, ők botlanak meg, és hullanak el. Aztán a harmadik vers, amit én aranymondásként is tanultam, ha táborfog körül, nem fél a szívem. Habár hat támad reám, mégis ő benne bízom. És a tizedik vers, ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Mind a három, amit leír, egy nehéz helyzet. Nehéz, amikor az emberek gonoszok támadnak ellene. Nehéz az, amikor úgy érzi az ember, hogy körbefogja minden nehézség, és úgy érzi, hogy nincs menekvése. És milyen nehéz az a helyzet, amikor akár gyászolnia kell az embernek. Akár a szüleit. Vagy egyszerűen nem fogadják be, hogyha valaki olyan helyzet is lehet, hogy nem fogadják be a szülei, a gyermeket, mert ő hívővé lesz. Tehát mind a három nehéz helyzet, és mind a három nehéz helyzetben Dávid reménysége Isten. Dávid támasza az Isten. Miért van ez? Miért van ez, hogy Dávid nem fél, hogyha a tábor fogja körül, ha veszélyben az élete? Mert van neki egy alapja. Van neki egy kiindulási alapja az ő életének, mégpedig ez az alap erre a Zsoltára is, amiért ez megszülethetett. Amiért ő nem retten igazából meg. Az alap az, hogy az első vers, ami így szól, az, hogy az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemünk erőssége. Kitől remegyek? Ez az alapja Dávid életének. Van neki egy világossága, van neki egy erőssége, és ő ebbe bízik. Ha nem lenne világossága, ha nem lenne életének erőssége az Isten, ha nem Isten lenne az ő világossága, akkor összeomlana. Akkor nem tudna megállni ezekben a nehézségekben. Mit is jelent az, hogy az Úr az ő világossága? Én úgy értettem meg, ez azt jelenti, hogy ha az embernek az Isten a világossága, hogy ő tőle kapja a fényt. Ő az, aki rávilágít az ő életére. Rávilágít az életének az útjára. Isten az, aki rávilágít az Dávid életére, és Isten pedig, vagyis Dávid pedig beleáll ebbe a világosságba. Nincs olyan területe az életének, amit ne rakott volna Isten elé a világosságba. Nincs olyan területe az életének, amit azt mondta, hogy na hát ide Isten ne menjél be, ezt megtartom magamnak. Hanem minden ott van Isten előtt. Tisztán ott áll Isten előtt, mindent vállalva, mindent kitárva ő előtte, és oda helyezve a teljes életét a világosságba. Így lehet az ember, így mondhatja el az ember, az Úr az én világosságom, hogy mindenem Isten kezébe van. Az én életem teljesen nyitva van Isten előtt. Át meg átjárhatja a szívemet az Úr. Minden területre az életembe beléphet, és mondhatja, hogy mit tegyek másképp, hogyan éljek. Előtte élem az életem, világosságban. Nem megyek ki a világosságból, mert most úgy van kedvem, hogy most, hát én most nem azt akarom tenni, amit az Úr mond, hanem én saját utakammal fogom járni. Hanem én az Úrral akarok járni, az ő világosságában akarok járni, vele akarok járni. Dávidnak ez az alapja, egyik alapja, hogy ő így él. Aztán a másik, amit itt említezik, hogy az életének az erőssége Isten. Hát nekünk mi az erősség? Ha úgy belegondolunk magunkkal kapcsolatban. Szoktuk erősségeknek nevezni úgymond a pozitív képességeinket, hogy valakinek vág az esze, van, aki nagyon jól tud forgulódni az életben, van, aki meg sok adatot úgymond szokták így mondani, és lehet erre támaszkodni. Lehet, hogy valaki így élünk, vagy valaki így él, vagy a bármelyikünk is mondhatja, hogy én bízom magamba. Bízom a takarékba, hogy nekem mennyi pénzem van. Bízok az én erőmben. Mi az életeknek az erőssége? Mi az életeteknek az erőssége? Mire támaszkodtok? Miben bíztok? Dávid azt mondja, hogy az én életemnek az erőssége, nem az én karizmatikus képességem, hogy milyen jó vezető vagyok, hogy összetudtam fogni a Saul elől menekülő 5-600 ember, mert nyilván ezt is meg tudta tenni Dávid, követték sokan őt az üldöztetés idején is, amikor őt üldözték, ő nem ebbe támaszkodott, nem ebbe volt az ő életének az erőssége, hanem Isten volt az életének az erőssége. Isten volt a világossága, Isten volt Dávidnak az ereje. És így tud megállni Dávid ezekben a nehéz élethelyzetekben, amikor támadás alatt van, amikor meg akarják őt ölni, amikor bántás szenved. Lehet, hogy mi ezt nem érezzük naponta, hogy bárki is az életünkre törne, pedig mindegyikünknek az életét valaki nagyon szeretné elvenni. Ez pedig a sátán. Mindegyikünk életéért nagyon sok mindent megtesz, hogy megkeserítse, megrontsa, boldogtalanná és keserűvé tegye a mi életünket, és az az ördög az. És minden bevet azért, hogy elpusztítsa az embereket. És különösen azokat az embereket, akik akár eljönnek egy ilyen alkalomra. És hallják Isten igényt. Céltáblába kerül mindenki, aki eljön egy ilyen alkalomra. És védelmet ez ellen, a sátán támadása ellen csak Istennél lehet találni. Különben törbe esünk. Törbe esünk. Ha mi nem menekülünk a mi Urunkhoz, akkor gáncsot vet ellenünk a sátán. Nem lehet egy óriási szellemi hatalom az ördög és sereg ellen menni saját erőből. Nem lehet kicselezni. Nem lehet, hogy kicsit engedek az ő kívánságainak, de Istennek is engedek. Nem lehet hadakozni, nem lehet megállni, nem lehet kikerülni ezt a cseleket, az ördögi ravasságokat, Istennek a bölcsessége, Isten vezetése nélkül. Nem szabad úgy élni az életet, hogy ne számoljunk a sötétséggel, ne számoljunk az ördög megrontó erejével, de viszont ne számoljunk azzal viszont, hogy Isten itt van és segít, és ő sokkal hatalmasabb, mint a sátán. Ő az, aki meg tud minket erősíteni. Ő az, aki tartást ad az ember életének, amikor bombázzák a kísértések. Ha ő a mi erőnk, akkor tudunk megállni. Olyan érdekes, hogy ahogy olvastam tovább ezt a Zsoltát, Dávid azt mondja, miután erről bizonyságot tesz, hogy nem félek a gonoszok őnek, nem félek a táborfog körül, de viszont egyet kérek az Úrtól. Azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében. Hogy nézhessem az Úr szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ennél az igénél felvetődik bennem egy kérdés. Templomba akart menni Dávid ebben a helyzetben, amikor nehéz szorongatatások között volt. Tudjuk az igéből és úgymond a Ószövetségből, hogy ekkor még templom föl se épült, még lehet, hogy Dávid még nem is jutott eszébe, hogy ő szeretne Istennek templomot építeni, egyedül a Szent Sátor volt meg, de ő mégis arról beszél, hogy templomba akar menni, az Úr házába és ott akar lakni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy neki volt egy nem fizikai helye, ahova ő Isten ment keresni, hanem volt a szívében egy hely, ahol ő mindig elment és elcsendesedett. Hogy nem egy olyan helyet keresett Dávid, ahova fizikailag el lehetett menni, hanem egy olyan helyet keresett, ahol el lehetett csendesedni, és az Isten jelenlétével lehetett időt tölteni. Azért imádkozik, add meg Uram azt, hogy találkozhassam vele, hogy a te jelenlétedben elcsendesedhessek. És ez nem csak Dávidot jelent, hanem az Ószövetséget, ha is, ha nézzük, minden ószövetségi nagy embernek voltak olyan helyzetei, amikor Istennel találkozott, és csendességben volt. És amikor Istennel találkozott, és vele volt, akkor erőt kapott, látást kapott, a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Erőt kapott arra, hogy meg tudjon állni a kísértésekben. Erőt kapott arra, hogy ellen tudjon állni az ördögnek, és megfussa azt a pályát, amit Isten kijelölt számára. Gondoljunk bele akár Ábrahámba. Hányszor volt, hogy Isten félrehívta? Gyerek, megszólította őt egy éjjel. Gyere ki az ég alá, nézd, ennyi utódod lesz neked. Neked adom ezt a földet. Volt egy találkozása Istennek Ábrahámmal. Amikor Isten jelenlétében volt, látást kapott. És írja is, hogy olyan látást kapott Ábrahám, amit kitartott egész élete végéig, és írja is a zsidókhoz írt levélben, hogy olyan látást kapott Ábrahám, hogy egy alapokkal bíró város várt, egy olyan városnak az eljövetelét, ami csak majd a mennybe van meg, és egyszer alá fog szállani. Egy olyan látást kapott, ami segített neki végig vándorolni az egész életét. Ábrahám nem úgy született, hogy sátorban lakott és pásztorkodott. Egy nagy városban, egy civilizált városban lakott, úrvárosában, és ő onnan kijött és választott egy egyszerű életet. Ahhoz képest, amit élt, egy sokkal egyszerűbb életet választott. És így élte le az életét. Ilyen látása volt Mózesnek is, amikor rendszeresen felhívta őt Isten a Sínai hegy tetejére, hogy beszéljen vele, hogy látást kapjon Istentől, hogy megkapja azokat az üzeneteket, amikkel vezetnie kell a népet, amikkel olyan törvényeket, olyan igéket, amik a nép életére vonatkoztak, amik a nép javára vonatkoztak. És olyan érdekes ott is, hogy Mózes is egy olyan látást kapott, aminek a mintájára kellett a Szent Sátort elkészítenie. Ott is ott volt egy templom, egy szent hely, amit ő látott, és hasonlót kellett elkészítenie neki. És belegondolhatunk abban, hogy ha viszont az Új Szövetségben nézünk, hányszor ment fel az Úr Jézus a hegyre imádkozni Isten jelenlétére, hogy erőt vegyen az ő küldetéséhez, hogy Isten újra beigazítsa a lábát, hogy jól teszed szolgám, erre menjél. Volt, hogy órákat tusakodott fent a hegyen. És Dávid is erre vágyik, az Isten jelenlétébe, ott tarts meg engem Istenem. Az van írva, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomába. Volt-e már veletek, testvérek, olyan, hogy csendességet tartottatok, és úgy betöltötte szíveteket a Szentlélek, és nem tudtatok másra nézni, csak Istenre, és valahogy elragadott azt, hogy milyen csodálatos az Isten. Milyen csodálatos dolgot cselekedett értünk, amikor az Úr Jézus a földre küldött. Milyen nagy árat tett értünk. Milyen nagy árat fizetett értünk. Jézus. Az Ószövetségbe kiválasztott emberek mehettek csak Isten közelébe. Az Új Szövetségbe Jézus vére által bárki léphet Isten közelébe. Akit megmosott Jézus Krisztus vére. Nyitva az út bárkinek erre a szent helyre, hogy Istennel találkozzon, hogy erőt vegyen, hogy ellen tudjon állni a sátánnak a különböző terveinek. Bárki mehet így Isten elé. Szoktunk-e elé járulni? Szoktunk-e betöltekezni bárkat? Mikor volt az, amikor utoljára sírtál az Istenem? Amikor nem föltétlen a bűneid miatt, hanem megindított az a nagyság, az a hatalom. Mikor volt az, amikor imádságban töltöttél akár egy órát is, könyörögve, előtte? Mikor volt az, hogy örültél az Istennek? Örültél, és nem egy ének hatására, nem egy dicsőítés hatására, hanem imádságban, amikor ketten egyedül voltatok, a te és az Isten. Nem lehet megállni ezek nélkül. Az Úr erőt való öröm erőt ad népbe. Dávid ezt kereste, ezt várta, ezt akarta újra és újra, nem elég belőled Istenem, többet szeretnék, veled szeretnék lenni, gyönyörködni szeretnék benne. Csak tudjátok, olyanok vagyunk mi emberek, hogy gyönyörködni csak egy dologba tudunk. Vagy Istenbe gyönyörködünk, vagy gyönyörködünk a világba. Nem lehet két felé fordulva élni. Vagy Isten az én gyönyörűségem, vagy a világ az én gyönyörűségem. Csak ha a világ az én gyönyörűségem, akkor ne számít csak arra, hogy meg tudok bármiben is állni, amiben pedig meg szeretnék. Gyönyörködjünk az Istenbe. Ez volt Dávidnak az erő. És az olyan ember, aki ezt teszi, akinek az Úr a világosság, akinek az Úr az életének az ereje. Amikor jön a nehézség, kiállt az Istenhez. Mert emberek vagyunk. És olyan érdekes, hogy ezek után, amikor Dávid ennyi bizonságot tesz, hogy elrejt engem a sátrának rejtőjében, Isten úgy vigyázz rám, úgy szeret. Mégis amikor látja, felülemeli az ő fejét ellenségeim, látja, aki körülötte vannak, mégis kiállt, halld meg Uram, halld meg hangomat, hívra. Számolni kell az ellenséggel, és ijeszti az a sötétség, ami körülöttünk van. És Istenhez kiállt irgalom és segítségért. Mert látja magát is. Azt mondja itt az ige. Ne rejts el orcádat előlem. Ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te voltál a segítőm. Ne taszíts el, ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istenem. Tudja Dávid, hogy Isten nélkül lehetetlen ellenállni ennek a sötét erőnek, ami őt körbeveszünk. Lehetetlen ellenállni. Csak ő az egyedüli esély arra, hogy győzzön. Csak ő az egyedüli esély, és ismeri magát is. Uram, ne taszíts el, ne taszíts el engem. És utána mondja a 10. versben, ha bárki elhagyna, nem kell félnem, ha az atyám elhagy, anyám elhagy, ha bárki elhagy, az Úr magához vesz engem. Emlékszek, amikor édesapám meghalt, akkor engem is így bíztatott az Úr, hogy apád leszek neked, tehát atyád leszek. És úgy olyan, hogy erre úgy visszagondolok, és az elmúlt évekre, amik azóta voltak, hát sokszor úgy láttam, hogy nem éltem ezzel a lehetőséggel, hogy így menjek Istenhez. Pedig Isten ezt felajánlotta. Jó, hogyha élünk ezzel. Jó, hogyha úgy érezzük, hogy elhagynak bennünket, ő akkor se hagy el minket. Az utolsó versben azt írja az ige, várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Én úgy gondolom, hogy a hívő élet egyik mértékessége valamilyen szinten az, hogy a hívő ember, aki hisz Istenbe, várja-e az ő megjelenését. És egyben várja-e az ő segítség. Én emlékszem, hogy volt olyan időszak, amikor sokszor hallottam, hogy jövel Uram Jézus, és akkor az Úr közel jövel Uram Jézus, és hát én nem igazán mondtam ezt, mert hát eljön, akkor valószínű, hogy megyek mennybe, de hát nem olyan sokat jelentett ez számomra. De aztán, ahogy egyre jobban megértettem ezt, hogy mit jelent ez, hogy kicsoda az Úr Jézus, hogy egyre inkább van bennem az, hogy milyen jó lenne, ha itt lenne. Milyen jó lenne, hogyha eljönne értünk. És sokszor, amikor az ember nem várja az Úr Jézusnak az eljövetelét, ez azért van, mert nincs ismerete. Nem tudja, hogy mit jelent ez a számára. És ilyen szempontból jó, ha az ember hallgat olyan ige hirdetéseket, ha kutatja a Bibliát, hogy meglássa, hogy mi lesz a halál után. Hogy meglássa, hogy mi az, ami vár az újjászületett hívő emberre. És én például többször találtam is ilyen ige hirdetéseket. Most például van egy olyan sorozat, a Pardi Félix testvérnek a Mennyországról, amit érdemes meghallgatni, és itt helyre rak pár vélekedést ezzel kapcsolatban. Tehát jó, ha ismereteink vannak arra, hogy mi vár ránk. Aztán, ami gátolja az, hogy válik az Úr Jézus, hogyha ha nincs kapcsolatunk vele. Ha nem ismerjük őt igazából. Én, ha szeretek valakit, akkor várom, amikor megérkezzem. Várom őt. Amikor a hosszú útra elmegy a feleségem, vagy én elmegyek, mindig úgy várjuk már, hogy visszatérjen a másik. Hiányzik, várjuk, hogy megérkezzen. És ugyanígy a hívők várják az Úr Jézust. Várják, hogy megérkezzen, kiteljesedjen az ő hatalma. Hogy meglátszódjék az ő dicsősége, hogy szemtől szembe lássuk őt. És én mindig szoktam mondani ezt, hogy nem idegen jön számunkra. Nem idegenként jön el az Úr Jézus. Egy idegen lény, egy olyan hatalom, egy olyan fenség, ami teljesen távol áll tőlünk, hanem az jön el, akivel találkozol reggel a csendességedben. Akivel találkozol egy nyomorult állapotban, amikor kell egy segítő kéz, hogy kiemeljen, az a segítő kéz fog eljönni. Az a kéz fog eljönni, aki segít, aki szeret bennünket. Csak van-e kapcsolatunk vele? Ha van kapcsolatunk Jézussal, akkor meg tudom őt ismerni. Ahogy telik az életünk, arra van, hogy egyre inkább megismerjük Jézust, és szolgáljunk neki. És azokat a jó cselekedeteket, azokat a kincseket gyűjtsük a mennyben, amit Isten készített a számunkra. Hogy telik a mi életünk? Szerves része, ami mindennapjainknak az Úr, az ő világosságával élünk az életünk. Egy napban 86.400 másodperc van. Mennyit élsz Jézussal, mennyit élsz Jézus nélkül? Ez olyan, ez a idő, hogy visszafelé lehet nézni, de már visszatekerni nem lehet. Nem hozhatunk vissza egy másodpercet se a múltból. De folyamatosan gyűlik az az idő, amit eltelik, folyamatosan gyűjtjük az életünkben a másodperceket, amik eltelnek, mennyi volt olyan, ami értékes volt, mennyi volt az, amit valóban Isten jelenlétébe töltöttem, hogy úgy dolgoztam, hogy kedves volt az Úr előtt, olyan lelkiismeretes voltam, és úgy végeztem a munkámat, hogy nem feledkeztem el közben Istenről, vagy annyira belevetettem magam a munkába, hogy semmi nem érdekelt, most annyira izgultam, annyira sietnem kellett, mert olyan nyomás van az emberen, vagy pedig úgy, hogy Isten kezében van az én munkám is, Isten kezében van az én szabadidőm is, az mindenfajta időtöltésem Isten előtt van, világosságban van, és úgy élem az életemet, vagy pedig folyik ki a másodpercek garmada, megy el mindenfelé, és nincs kontroll, nincs igazából semmi szabály, csak élem az élem, ahogy telik. Hát így kifolyik, így elmegy. Így elmegy az idő. Így elmegy az idő. És tudjátok, a jövőnkre hatással csak az az idő van, pozitívan, amit az Úrral töltöttünk. A többinek semmi értéke nincs. Amit az Úrral töltöttem, amit ő előtte töltöttem. Ez nem azt jelenti, hogy mindig imádkozni kell, hanem mindenben tudom, hogy ő előtte van, amit tettem, és mindent nem úgy tettem, hogy azért tudtam, hanem az így. És megáldja a jó beszélgetéseket, megáldja a jó ízű, mint ahogy hallottuk, hogy a tiszta a szám, a jó ízű baráti beszélgetést. Lehet úgy élni az életet, hogy kedves Isten előtt a család közössége, a munkahelyen lehet megállni, és lehet így tölteni az életet. Én is erre vágyom. Vágyom, hogy minél többször ez valósuljon meg. És hallottam egy igehirdetést, ami arról szólt, hogy fogunk vajon visszatekinteni az életünkre több száz év múlva a mennyországból, az örökké valóságból. Mi az, ami hatással van, ami több száz év múlva lévő életünkre, és mi az, ami nem. Egy óriási nagy változást tudunk úgymond végrehajtani, ami hatással van az örökké valóságra, az örökké való életünkre, amit majd tölteni fogunk. Az, hogyha valakit az Úrhoz vezetünk. Ha valaki ott lesz azért, örökké ott lesz az Úrral. Örökké ott lesz, mert én az Úrhoz vezettem. Milyen csodálatos ez a munka, ha valaki ezt végezheti. Ha valaki figyel a környezetére és igyekszik valakit a mennybe juttatni, az örökre megváltoztatja annak az embernek az életét. Az ott lesz a mennyországban örökké. Milyen jó, ha ilyen munkában állhatunk be, ha erre várunk, ha ezt akarjuk tenni. Ki az én mi világosságunk? Mi az én életemnek az erőssége? Hogy telik az én életem? Meg tudok-e állni a sátán ragassága ellen? Hát legyünk közösségben az Úrral, keressük az ő akaratot, és igyekezzük úgy élni, hogy előtte kedves és tartalmas életet éljünk. Amen.